Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint Lukács evangéliumának 22. részéből, a 47. versről kezdve, a 23. rész 25. verséig olvassuk.
Miközben ezeket mondta, íme sokaság közeledett, melynek élén Júdás, a 12 egyike haladt, és Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. Jézus így szólt hozzá: Júdás, csókkal árulod az ember fiát? Amikor a körülötte levők látták, hogy mi készül, megkérdezték: Uram, odavágjunk a karddal? Egyikük oda is csapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta nekik: Hagyjátok abba! És megérintve a fülét, meggyógyította őt. Majd ezt mondta a főpapoknak, a templomőrség vezetőinek és a véneknek, amikor odaléptek hozzá: Úgy vonultak ki ellenem kardokkal és botokkal, mint valami rabló ellen. Amikor nap mint nap veletek voltam a templomban, nem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje. Miután pedig elfogták őt, elvitték és bekísérték a főpap házába. Péter pedig távolról követte. Amikor az udvar közepén tüzet raktak és körülülték, Péter is leült közéjük. Amint ott ült a tűz világánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette és így szólt: Ez is vele volt. Ő azonban letagadta és ezt mondta: Asszony, nem ismerem őt. Röviddel ezután más látta meg és rászólt: Te is közülük való vagy. De Péter így válaszolt: Ember, nem vagyok. Körülbelül egy óra múlva más valaki is bizonygatta: De bizony, ez is vele volt, hiszen ő is Galileából való. Péter azonban ismét tagadta: Ember, nem tudom, mit beszélsz. Még beszélt, amikor hirtelen megszólalt a kakas. Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki: Ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Aztán kiment és keserve sírásra fakadt. Azok a férfiak, akik őrizték Jézust, gúnyolták és verték őt, majd eltakarták a szemét, és ezt kérdezték: Prófétáld meg, ki ütött meg téged? És sok más szidalmat is szórtak rá. Amint megvíratt, összegyűlt a nép véneinek tanácsa, a főpapok és az írástudók, és bekísértették őt a nagy tanácsba. És ott felszólították: Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk. Ő pedig így válaszolt: Ha megmondom nektek, nem hiszitek, ha pedig én kérdezek titeket, nem feleltek. De mostantól fogva ott ül majd az ember fia, Isten hatalma jobbján. Erre mind azt kérdezték: Akkor hát te vagy az Isten fia? Ti mondjátok, hogy én vagyok, felelte nekik. Azok pedig így szóltak: Mi szükségünk van még tanúvallomásra, hiszen magunk hallottuk a saját szájából. Ezután elindult az egész testület, és elvitték őt Pilátushoz, ott így kezdték vádolni. Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. Pilátus megkérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya? Ő pedig ezt felelte: Te mondod. Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz: Semmi bűnt nem találok ebben az emberben. De azok erősen állították: Fellázítja a népet tanításával egész Júdeában, Galileától kezdve egészen idáig. Pilátus ezt hallva megkérdezte, hogy Galileából való-e ez az ember. Amikor pedig megtudta, hogy Heródes fennhatósága alá tartozik, átküldte Heródeshez, aki szintén Jeruzsálemben tartózkodott ezekben a napokban. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült, mert már jó ideje szerette volna látni, mivel hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd az ő szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Ott álltak a főpapok és az írástudók is, akik hevesen vádolták. Heródes pedig katonai kíséretével együtt megvetően bánt vele, kigúnyolta, és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus barátságot kötöttek egymással, előtte ugyanis haragban voltak. Ekkor Pilátus összehívta a főpapokat, a vezetőket és a népet, és így szólt hozzájuk. Ezt az embert elém hoztátok azzal, hogy a népet félrevezeti. Íme én előttetek vallattam ki, és nem találtam ebben az emberben egyet sem azok közül a bűnök közül, amelyekkel vádoljátok. De még Heródes sem, mert visszaküldte hozzánk. Láthatjátok, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem követett el. Megfenyítem tehát, és elbocsátom. Ünnepenként pedig szabadon kellett bocsátani egy foglyot. Erre valamennyien felkiáltottak. Ezt töld meg, Barabást pedig bocsásd el nekünk. Ez utóbbi a városban történt lázadásért és gyilkosságért volt börtönbe vetve. Pilátus ismét szólt hozzájuk, mert szerette volna szabadon bocsátani Jézust. De ezek kiáltoztak. Feszítsd meg! Feszítsd meg! Ő azonban harmadszor is odafordult hozzájuk. Tehát mi rosszat tett ez? Nem találtam benne semmiféle halált érdemlő bűnt. Megfenyítem tehát és elbocsátom. De azok hangos kiáltásokkal sürgették és követelték, hogy feszítsék meg. És kiáltozásuk győzött. Pilátus ekkor úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak. Szabadon bocsátotta azt, akit kértek, aki lázadásért és gyilkosságért volt börtönbe vetve, Jézus pedig kiszolgáltatta akaratuknak.
Isten tegye áldottá az ő igéjét mi bennünk, hogy ami Jézus perében nyilvánvaló a számunkra, azt mélyítse el, és adjon értelmes szívet. Jöjjetek, imádkozzunk! Úr Jézus, magasztalunk téged, hogy te olyan elképzelhetetlenül sokat vállaltál értünk, amit sem felfogni, sem meghálálni, sem igazán megköszönni nem tudunk. Mégis hadd köszönjük a te szenvedésedet, a te váltság áldozatodat. Hadd köszönjük, hogy elvégezted a megváltást, amelyből élet származik a számunkra, és hadd kérünk téged arra, hogy a bűnöket levetkezve hűséges gyermekeidként, megváltottjaidként tudjunk élni. Tisztíts meg hitünket, hogy a hitetlenség bűnéből hozzád forduljunk. Tisztíts meg indulatainkat, hogy bizonytalanságainkból te benned nyerjünk biztatást, hogy hozzád fussunk azok elől, a bizonytalanságok elől, amelyek körülvesznek bennünket, és amelyek a szívünkben vannak. Kérünk, hogy amikor aggodalmaskodunk, vagy elodázzuk a dolgainkat, akkor is hozzád menekülhessünk, mint megváltó úrunkhoz, hiszen nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Úr Jézus, így kérünk, hogy most erre az órára is küld el számunkra lelkedet és add ígédet, hogy értsük, amit üzenni akarsz, és ne csak értsük, hanem aszerint tudjunk élni is. Szólj hozzánk, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levélének első részéből, a 7. versből hirdetem nektek. Ő benne van az ő vére által a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából. Amen. Az igére készülve a 343. dicséret 3. versét énekeljük. Szent áldozat, tedd, meg ne szűnjünk kereszten látni tégedet. Istennek az a szent igéje, melynek alapján szent lelkét segítségül kérve üzenetét kívánom hirdetni köztetek, írva található a felolvasott helyen, elsősorban is Jézus perének a történetében, ebből választottam ki 4 igeverset, a 22. rész 69., a 23. rész 3., 9. és 24. versét. De mostantól fogva ott ül majd az emberfia Isten hatalma jobbján. Pilátus megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Ő pedig ezt felelte, te mondod. Heródes hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Pilátus ekkor úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak. Amen. Kedves testvérek, amikor villamos mérnöki pályafutásom vége felé már a teológia levelező tagozatára jártam, fölöttem néhány évfolyammal járt teológiára Balázs Károly, aki teljesen autodidakta módon tanult meg héberül és görögül, és aki egy óriási magyar és görög nyelvű konkordanciát, azaz szövegmutató szótárt készített több éves, vagy talán évtizedes megfeszített munkával. Róla mondták, hogy amikor a teológián görögből vizsgázott, akkor inkább ő vizsgáztatott, ugyanis jobban tudott görögül, mint a professzor. Ez az emlék jutott az eszembe Jézus perével kapcsolatosan, hiszen ebben ő állt bírái előtt, de tulajdonképpen ő ítélkezett. Mint a világ mindenség bírája, mint mindenek fölött álló úr. Ő ítélkezett az őt elítélők fölött. Lássuk azt, hogy miben ítélte meg őket. Ha olvassuk a 4 evangéliumot, abból láthatjuk, hogy Jézusnak 3 vallási és 3 polgári tárgyaláson kellett vádlói előtt megállnia. Legelőször Annás előtt, aki az akkori éppen regnáló főpapnak az apósa volt. Erről a tárgyalásról csak János evangéliuma számol be. Aztán Kajafás előtt. Ezt megemlíti Lukács is, de magáról a tárgyalás menetéről nem beszél. Végül a nagy tanács a Sanhedrin előtt. Ezt már részletesebben leírja Lukács. A 3 polgári tárgyalás pedig Pilátus előtt, Heródes előtt, majd Pilátus előtt másodjára is. Most azt a 4 tárgyalást tekintjük végig, amelyről Lukács beszél. Először is Jézusnak meg kellett állni a nagy tanács előtt. A vád, amivel vádolták őt, istenkáromlás volt. Talán ez Lukács leírásából nem tűnik ki annyira, de a párhuzamos helyekről lehet látni, hogy istenkáromlásért ítélték őt halálra, mert ez volt az ítélet. De vajon Jézus állt bírái előtt? Nem fordítva volt? A 69. versben ezt olvassuk, de mostantól fogva ott ül majd az emberfia Isten hatalma jobbján. Az emberfia képet Dániel próféta nyomán használja Jézus magára alkalmazva. Ott a végső idők nagy ítélkezésének a képe van lelki szemeink előtt. Az emberfia, a végső idők nagy ítélő bírája. Ezzel maga Jézus mondta, hogy a bíró ő, Jézus, az ember fia. A vádlottak, a vének, a főpapok és az írástudók. Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk. Ő pedig így válaszolt, ha megmondom nektek, nem hiszitek. Ha pedig én kérdezzek titeket, nem feleltek. A vád tehát, amelyet Jézus meg is fogalmazott, a hitetlenség, és ezzel tulajdonképpen az Isten káromlás. Az ítélet pedig a hitetlenségre nem más, mint a kárhozat, azaz a lelki halál. A főpapok és az írástudók tulajdonképpen tudták, hogy Jézus a Messiás. Erről már többször szóltam bibliaórán, talán itt a templomban is, hogy olvastam egy kis füzetet, amelynek címe ez volt, a három messiási csoda. Leprás meggyógyítása, a vakon született meggyógyítása, és a néma megszállott meggyógyítása. Ezekre az akkori teológia, rabbinikus felfogás szerint gyógyítás csak akkor következhetett be ilyen emberek életében, hogyha a Messiás gyógyítja meg őket. Ezt maguk a rabbik állították fel, ezt a mércét. És amikor Jézus meggyógyított vakon születettet, meggyógyított leprásot, meggyógyított néma megszállottat, akkor el kellett volna ismerniük, hogy Jézus a Messiás. A saját tanításuk szerint kellett volna elismerniük, de ezt nem akarták. Ehelyett azzal vádolták Jézust, hogy Belzebub segítségével, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket, csak hogy ne kelljen hinniük benne. Ezért a bíró ebben a tárgyalásban Jézus volt az emberfia, a vádlottak, a vének, a főpapok és az írástudók, és a vád hitetlenség és Isten káromlás, az ítélet pedig halál kárhozat. A második tárgyalás Lukács szerint Pilátus előtt zajlott le. A nagy tanács vádolta Pilátus előtt őt, hogy népármító, lázító és trónra törő, hiszen királynak mondja magát. Pilátus kimondta a tény megállapítását, hogy ártatlan. Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz, semmi bűnt nem találok ebben az emberben. Ugyanakkor az ítélet hozatal nem történt meg, hanem Pilátus örülve annak a mondatnak, hogy Jézus Galileától kezdve lázítja a népet, és amikor megtudta, hogy Heródes fennhatósága alá tartozik, egyszerűen átpasszolta őt Heródesnek. Pilátus ezt hallva megkérdezte, hogy Galileából való ez az ember, amikor pedig megtudta, hogy Heródes hatósága alá tartozik, átküldte Heródeshez, aki szintén Jeruzsálemben tartózkodott ezekben a napokban. Megint egy tárgyalás. A bíró Jézus a király, a vádlott Pilátus. A vád a felelősség alól való kibújás. Hogy autós nyelven fogalmazzak, cserben hagyásos gázolás. Hiszen Pilátus kimondhatta volna az ítéletet, a felmentő ítéletet Jézus fölött, hiszen ártatlannak tartotta. Egyszerűbb volt cserben hagyni Jézust, a felelősséget átpasszolni Heródesnek, hogy csinálja meg ez Heródes, ezt a piszkos munkát, ne neki kelljen döntenie. Amikor azt mondom, hogy Pilátus megpróbálta a felelősséget áthárítani, akkor viszont a Jézus által megfogalmazott ítélet pontosan a felelősség megállapítása volt, hiszen ezt mondta Pilátusnak, te mondod. Hogy király vagyok én, azt te mondod. Mert Jézus nem olyan hangsúllyal mondhatta ezt a rövid kis mondatot, hogy így mentegetve, hogy hát te mondod, hanem a felelősséget húzta alá, hogy te mondod, tudod ezt nagyon jól. Hiszen itt élsz a zsidó nép körében, és tudod, hogy mi történt az elmúlt 3 évben, hallottad, és tudod, hogy ki vagyok én. Te mondod, tiéd a felelősség. A 3. tárgyalás Heródes előtt zajlott le. A vád, ez nincs megfogalmazva a Bibliában, de lázadás, trónra törés, hiszen éppen ezért öltözteti Heródes királyi fényes ruhába Jézust. Az ítélet, amit Heródes megfogalmazott, a gúny, a megvetés, és az, hogy visszaküldte Pilátushoz. De itt is igazából fordítva zajlott le a tárgyalás, mert a bíró Jézus a király, a vádlott Heródes, a vád pedig nem más, mint csodaváró kíváncsiság és Isten káromlás a gúnyolódás miatt. Az ítélet pedig az volt, hogy szóra sem méltatta őt, sem csodát nem tett, se nem válaszolt. János evangéliumában olvasjuk, az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, hogy az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Végül 4. újra Pilátus előtt. Pilátus, amikor a vádat kellett volna megfogalmaznia, akkor így fogalmazott, hogy ártatlan. Még egyszer kinyilvánította, hogy ártatlan. Ekkor Pilátus összehívta a főpapokat, a vezetőket és a népet, és így szólt hozzájuk, ezt az embert elém hoztátok azzal, hogy a népet félrevezeti. Íme én előttetek vallattam ki, és nem találtam ebben az emberben egyet sem azok közül a bűnök közül, amelyekkel vádoljátok. De még Heródes sem, mert visszaküldte hozzánk. Láthatjátok, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem követett el. Ez volt Pilátus tény megállapítása. És mi volt az ítélet? Az ítélet az ennek ellenére halál volt. Pilátus ekkor úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak. Szabadon bocsátotta azt, akit kértek, aki lázadásért és gyilkosságért volt börtönbe vetve, Jézus pedig kiszolgáltatta akaratuknak. Itt is akármennyire úgy tűnik, hogy Jézus Pilátus előtt áll, és Pilátus ítélkezik fölötte, igazából fordítottja történt, Pilátus állt Jézus előtt, és Jézus ítélkezett fölötte. Mert a bíró a nagy I betűvel írt igazság, hiszen Jézus mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. A vádlott Pilátus, a vád pedig Pilátus ellen, koncepciós perben történő aktív közreműködés, az igazság megcsúfolása, félelem a néptől. Az ítélet pedig halál. Ahogyan a Tesszalonikai 2. olvassuk, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. 4 tárgyalás, Jézus 4 esetben áll bíró előtt, de igazából ő a bíró, és ő előtte állnak mások. Kedves testvérek, vajon gyakran mi is nem úgy viselkedünk, mint ezek a látszólagos bírók? Nem úgy viselkedünk időnként, mintha mi lennénk Isten ítélő bírái? Amikor vádoljuk Istent, hogy hogyan engedhette meg ezt? Amikor vádoljuk a szenvedések miatt, a bajok, a betegségek, a nyomorúság miatt, az öregedés kínjai miatt, kívánságaink beteljesületlensége miatt. Kértem őt, de nem adta meg. Hányszor van keserűség bennünk, szemrehányás és ítélet Isten ellen, de ne felejtsük el, ő a bíró, és mi állunk az ő ítélőszék előtt. Hiszen a vád ellenünk hitetlenség, bizalmatlanság Isten iránt, amikor nem fogadjuk el, hogy bűneinkre nincsen mentség, csak a megváltás, semmi más. Sokan képtelenek elhinni katasztrofális állapotukat lelki értelemben, hogy mi mindannyian elveszett emberek vagyunk, és ugyanakkor képtelenek elhinni Isten szeretetének az egyedüli útját, amely a kereszten keresztül vezet. Aztán ott állunk az igaz bíró ítélőszéke előtt, felelősség alóli kibújási kísérleteink, halogatásaink miatt, amikor megpróbálunk nem dönteni, és a körülmények döntenek helyettünk. Elmondtam már azt a történetet, talán itt is, hogy volt régen a családunkban egy férfi, aki udvarolt egy leánynak, együtt jártak hosszú időn keresztül, és a lány csak várt, hogy hát, ha megkérik a kezét, és a férfi valahogy mindig halogatta, mindig, na majd legközelebb. És a körülmények döntöttek helyette, mert a lány ezt megunta, és férjhez ment végül is máshoz. És ilyenek sokszor a halogatásaink, hogy úgy gondoljuk, hogy most nem, majd legközelebb döntök, majd a jövő héten megcsinálom. És a körülmények döntenek helyettünk. És ne próbáljunk meg kibújni a felelősség alól, ne próbáljunk meg halogatni, késleltetni a dolgokat. Mert Isten ítélete nem múlik el fölünk. Megmondom őszintén, én is sokszor olyan halogató típus vagyok. Sokszor úgy gondolom, hogy na majd legközelebb. És milyen sokszor szégyenültem meg ebben. Aztán a csodavárásaink. Amikor reménykedünk a csodálatos gyógyulásban, életünk alakulásában, hogy Isten majd megteszi azt, amit várunk tőle, mert csodát várunk tőle. És van, amikor Isten nem adja meg. Amikor nem gyógyít meg, amikor nem alakulnak úgy a dolgaink, mint ahogyan szeretnénk. Olyan sokszor a látványos lelki dolgok iránt van bennünk vágyakozás. Ezért vannak teli az úgynevezett karizmatikus gyülekezetek is, mert mindannyiunkban van egy ilyen csodavárás. És olyan sokszor nem állunk az igazság mellé. Gyávaságból, magunk féltéséből, határozatlanságból. Olyan sokszor szemet hunyunk igazságtalanságok fölött. De ne felejtsük el, hogy mi állunk az igaz bíró Jézus Krisztus előtt. Mert az igaz bíró Jézus Krisztus, a vádlottak mi vagyunk, a vád hitetlenség, felelőtlenség, csodavárás és igazságtalanság, az ítélet pedig halál és Isten hallgatása. De, és nem az előző mondattal akarom befejezni a prédikációt, hiszen mi már tudjuk a megoldást, milyen csodálatos, hogy Jézus pont azért vállalta a vádlott szerepét, pont azért vállalta, hogy halálra ítéljék és keresztre feszítsék, mert ezzel szerezte meg számunkra a felmentő ítéletet. Ezzel állított helyre bennünket. Ő így lehetett az út, az igazság és az élet, és így mehetünk mi az Atyához. Mert ha vádol is a mi szívünk, de tudjuk, hogy Isten nagyobb a szívünknél, és hogyha az ő gyermekei, az ő megváltottai vagyunk, akkor bár elítélhetne minket, bár halálra és kárhozatra ítélhetne minket, mégis a halált és a kárhozatot Jézus elvette, amikor fölvitte bűneinket testében a fára, amikor kiszenvedett miattuk, és amikor meghalt értünk. Megszerezte számunkra a bűnbocsánatot, és megszerezte számunkra az örök életet is, mert a harmadik napon föltámadt. És ez a bizonyság annak, hogy az Atyának kedves volt ez az áldozat. Jézus ott állt ítélő bírái előtt, a vádak tömegével, és halálra ítélték. De tulajdonképpen a vádlói álltak előtte, és kértek saját fejükre halált. Fogadjuk el Jézus Krisztusban a felmentő, a megmentő ítéletet, a megváltást. Adjuk át szívünket, és ne legyünk hitetlenek, ne legyünk felelőtlenek, ne legyünk csodavárók, amikor nem annak kellene lennünk, és álljunk az igazság mellé, hirdessük az ő igazságát, mert ő az út, az igazság és az élet. Amen. Az igére válaszként a 340. dicséret 3. versét énekeljük. Mondd, ennyi kinnak mi az eredetje? Urunk, megvalljuk, hogy mi vagyunk a bűnösök, megvalljuk, hogy mi hoztuk a te fejedre a kint és a halált, hogy jaj, vétkeinkkel szegeztünk keresztre, de Urunk, köszönjük, hogy te benned megvan számunkra a felmentő ítélet, bárcsak elfogadnánk. Köszönjük, Urunk, hogy kegyelemben akarsz bennünket részesíteni, hogy bár méltóak lennénk az ítéletre, a halálra, de te kegyelmes Isten vagy. Urunk, a kegyelmi kérvény legyen ott a szívünkben, hogy megalázzuk magunkat előtted, és elfogadjuk azt, amit számunkra megszereztél. Olyan csodálatos az üdvösség útja, olyan meg nem érdemelt ez a kegyelem, az, hogy éljünk vele, hogy ne a hitetlenségünkbe kelljen belehalni, ne a felelőtlenségünk hozza fejünkre a halált. Ne higgyük azt a csoda várásainkról, hogy az az igazi hit. És, Urunk, a sok-sok igazságtalanságunk, vagy az igazság mellé nem odaállásunk se hozzon ítéletet a fejünkre, hanem lehessünk engedelmes, megváltott gyermekeid. Urunk, kérünk így valamennyiünkért, kérünk így gyülekezetünkért, kérünk így a gyászolókért, kérünk így a kísértések között lévőkért, a betegekért, a testi vagy lelki nyomorúságban lévőkért, hazánkért, országunk vezetőiért és az egész világért. Urunk, könyörülj rajtunk, mert aki te kegyelmed nélkül, bizony elvesznénk. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen. Testvérek, foglalják el helyüket, és hallgassák meg a hirdetéseket. Ma este 7:30 dicsőítő istentisztelet lesz. Minden egyéb alkalomról a testvérek a kiosztott lapokról értesülhetnek, de különösen is szeretném kiemelni a holnap este 6:30 kezdődő női órát. November 17-én ránk következő szombaton lelki nap lesz házaspároknak, házasságunk Isten kezében címmel. Ezt a lelki napot a bibliai házassággondozó szolgálat szervezi, mi adjuk a helyet ennek az alkalomnak. Pálhegyi Feri bácsi szervezésében történik ez a nap. Hadd bátorítsam a testvéreket részvételre. Szórólap található a kijáratnál is, illetve a hirdető táblára ki van téve a program. Nem csak részvételre biztatom a testvéreket, hanem szeretnénk kérni segítséget is gyermekvigyázásra, illetve teafőzésre, terítésre, aki vállalja, hogy segít ezen a napon, az vagy feleségemnél, Anikónál, vagy Eminél jelentkezzen. November 18-án jövő vasárnap délután egyházmegyei ifjúsági találkozó lesz a fasori gyülekezetben, délután 14:30-tól este 19:30-ig. Láthatóvá lesz a láthatatlan címmel kapcsolatainkról, erre pedig a fiatalokat hívjuk. Szintén vannak szórólapok, illetve van plakát is, csak azt elfelejtettem kitenni, azt majd kiteszem. November 21-én szerdán este 6:00 presbiteri gyűlést tartunk. Kérem a jelenlévő presbitereket, pótpresbitereket, tiszteletbeli presbitereket, hogy vegyék át a kijáratnál a meghívót. Azok ne, akiknek van e-mail címük, hiszen nekik e-mailben küldtem el. Három iskolától érkezett szóróanyag, három gimnáziumtól, illetve általános iskolától is. A Benkő István általános iskola és gimnáziumtól, a Bármadastól és a Fóti Ökumenikus általános iskolától és gimnáziumtól. Ezek a szóróanyagok a lelkészi hivatalban megtalálhatók, hiszen lassanként majd közeledik a felvételi ideje, illetve az egyes iskolák nyílt napokat is rendeznek a közeljövőben. Hirdetem a testvéreknek, hogy péntek este volt a Szövetség zenekar nagy sikerű hangversenye itt az ifjúsági házban. Teljesen tele volt az ifjúsági ház, és aki nem tudott oda eljutni, de szeretné a CD-jüket megvenni, az 1200 forint önköltségi áron, vagy 1500 forint támogatói áron az iratterjesztésben ezt megteheti. Már most szeretném hirdetni, hogy november 26-a és 30-a között lesz templomunkban az őszi evangelizáció. Miért jött Jézus címmel, és ilyen esték lesznek, még nem készült el a plakát, hiszen ma reggel kaptam meg a programot. Azért, hogy megkeresse, ami elveszett, azért, hogy megmutassa az atyát, azért, hogy lerontsa az ördög munkáit, azért, hogy életük legyen és bővölködjenek, és azért, hogy Isten elszélett gyermekeit összegyűjtse. Hétfőn, kedden és szerdán Kertész Péter rákosszentmihályi lelkész fogja hirdetni az igét. Sajnos ő a csütörtököt, pénteket nem tudta vállalni, így azokat az estéket én fogom megtartani. A Reformátusok lapja a kijáratnál kapható, hirdetem az iratterjesztés és a könyvtár lehetőségét, és utoljára hagytam a szomorú hírt, hogy Szabó Mihályné testvérünk, Zsóka néni meghalt, és most az ő emlékére hallgassunk meg egy éneket.
Fordítsa a teret, az Úr az
Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Végezetül a 90. Zsoltár első versét énekeljük.